Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén július 27-én vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezése alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk, Szent Joakim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. Erre az alkalomra a Világiak Család és Élet Dikasztériuma által összeállított pasztorális segédlet is olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma: boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzetjeit, hanem a remény tanúit és az egyházi élet tevékeny szereplőit is lássuk. Élet és hit tapasztalatuk értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetségét. Másodfokú hőségriasztást rendelt el. Jövő csütörtökig az országos tiszti főorvos, mivel a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A figyelmeztetés szerint az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A szakemberek a rendszeres folyadékfogyasztásra figyelmeztetnek, valamint arra intenek, hogy a legmelegebb órákban kerülni kell a szabadban történő sportolást vagy a kerti munkákat. Nyilvánosak az orvosi és az ápolói díjak. A belügyminiszter erről szóló rendelete nemrég jelent meg a magyar közlönyben. Eszerint a szakorvosok és gyermekgyógyászok óránként 9000 forintot keresnek hétköznap, 11000 forintot hétvégén, és valamivel több mint 16000 forintot vihetnek haza munkaszüneti napokon. Az ápolók órabére jellemzően 2900 és 5300 forint között van. Olvasható az Inforádió oldalán. Meghosszabbítja az októberben lejáró Microsoft 365 alkalmazások támogatását a Windows 10 operációs rendszeren a Microsoft. Ez lehetővé teszi a Windows 10 felhasználók számára, hogy további egy évig kapjanak biztonsági frissítéseket. A Microsoft ezzel reagálhat arra, hogy a magasabb hardware követelmények miatt lassabban halad a Windows 11-re való átállás. Határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, különösen a keresztény közösségek elleni erőszakot, jelentette ki a Szíriában történt újabb kisebbségellenes támadások után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország újabb 10 millió forinttal támogatja a jeruzsálemi latin patriarchátus humanitárius munkáját. Jóváhagyta az újabb Oroszország elleni büntetőintézkedéseket az Európai Unió. Ezzel tovább korlátozzák az orosz bankok tevékenységét, illetve büntetéseket szabnak ki a már bevezetett tiltást kikerülő orosz árnyékflotta tartályhajóira és üzemeltetőire. Az uniós intézkedés megtiltja az északi áramlat gázvezetékek használatát. Újabb orosz dróntámadás érte az ukrajnai Odesszát. Egy több emeletes lakóház kigyulladt, és egy ember elhunyt, közölte az ukrán elnök. További hatan megsebesültek, köztük egy gyermek. Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint az oroszok több mint 30 rakétával és 300 drónnal támadtak. Többen megsérültek, amikor felrobbant egy tűzijáték rakéta a németországi Düsseldorfban. Valószínűleg feldőlt az egyik kilövő állvány, ezért a rakéta a talaj közelében robbant fel. 4 súlyos sérültről számoltak be a hírek. Az év első 6 hónapjában 9303 gyermek és felnőtt vett részt különféle oktatási célú programokon, a fővárosi állat- és növénykertben, ahol a nyári időszakban is folytatódnak az ismeretterjesztő és oktatási események, tájékoztatott a budapesti állatkert. A legtöbben szervezett iskolai és óvodai látogatásokon kapcsolódtak be a fővárosi állatkertben végzett oktató és zoopedagógiai munkába. A közlemény hozzáteszi, az idei év első 6 hónapjában 385 csoportban csatlakoztak a tantermi és tematikus foglalkozásokhoz. A Nemzeti Alaptantervhez és az életkori sajátosságokhoz igazítva összeállított programokon a tanulmányi csoportok mintegy 40 féle témában vehettek részt. Végül a hétfői időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben kevés a csapadék esélye, késő délutántól estétől főként az északnyugati északi ország részben előfordulhat eső. A déli délnyugatira forduló szél megélénkül, a csúcsérték hétfőn 32 és 38 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Kedves hallgatóink, most a 2013. január 22-i műsorunk ismétlését hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Mai adásunkban a Balatonfelvidéki Szentgyörgyhegyre látogatunk. Sokan ismerik, talán látták is már a hegyen álló dűledező ifi kápolnát. Az épület már ránézésre is izgalmas, horrorfilmbe illő helyszín, de története legalább olyan különleges, mint síralmas a látványa. Építtetője Ify Lajos egykori fonyódi plébános volt. A környéken legendaszerű elbeszélések keringenek róla. Hiteles életútját, valamint a kápolna történetét tudományos alapossággal dr. Kovács Emőke történész tárta fel az Egy ember, aki kétszer halt meg című könyvében. Most őt hallják.
Nagyon fontos, hogy ezt az életutat valóban a történeti tények mentén ismerjük. Hogyha a világhálón megkeressük Ify Lajos nevét, akkor felhoz ugyan életrajzokat, de nagyon pontatlanok, és sok esetben ezekre az életrajzokra rátevődött egyfajta ilyen legendárium, ami nem minden esetben igaz, és ez késztetett arra, hogy most már megérdemli Ify Lajos, akinek valóban a Szentgyörgyhegy tetején állt ez az Emmaus nevű kápolnája, hogy egy méltó életrajzi feltárás szülessen. És így született meg az a tanulmány, ami ennek a könyvnek a gerincét képezi, de nem csak én vagyok ennek a könyvnek a szerzője, hanem egy építésztársam is, aki egy más műfajban tárta föl ennek a épület együttesnek a történetét, ami szorosan hozzátartozik Ify Lajosnak az élettörténetéhez. Aki egyébként egy fonyódi plébános volt, egy klasszikus egyházi életutat járhatott volna be, ha nincs az a különböző történelmi útvesztőkkel terhelt 20. század második fele, amikor is megszakad az ő plébánosi nagyon sikeres pályafutása.
Azt tudni miért?
Igen, ez volt az első legnagyobb olyan fehér folt, illetve tisztázandó terület, ami engem legjobban érdekelt. Az életrajzokban általában arra utalnak, hogy itt a békepapírrendszer, vagy a kommunista ideológiának a betörése, ami egyértelműen okozza az ő távozását 1948-ban a fonyódi plébánia éléről, de sokkal összetettebb ennél a dolog, illetve akkor még nincs is békepapírrendszer, még az állami egyházügyi hivatalról nem is beszélhetünk. Tehát itt végig kellett azokat a forrásokat nézni, amik ebben a tárgyban fellelhetők. Ugye elsősorban a Veszprémi Egyházmegyei Levéltárnak az Ify Lajos aktája adott bizonyos válaszokat.
Van egy ilyen szabadon hozzáférhető personália?
Igen, ez egy zárt anyag, tehát engedélyt kellett hozzá kérni, de sikerült megszerezni, és nagyon jó együttműködésben az Egyházmegyei Levéltár munkatársaival segítséget kaptam, hogy végignézzem egészen a Fonyódi ténykedésétől, hiszen akkor Fonyód Veszprémi Egyházmegyéhez tartozik, ma már ez nem így lenne, ugye Kaposvára székhely ebben az esetben, és itt a személyes papi adatlapja, a levelezései, néhány egyéb irat megtalálható, és ezekből a levelezésekből tűnt ki, hogy őt 1945 után az átalakulóban lévő katolikus egyházi vezetés nem tartotta megfelelőnek erre a pozícióra. És ehhez viszont meg kellett nézni, hogy mik azok az okok, és a két háború közti tevékenységéhez is vissza kellett természetesen nyúlni, ami Fonyódon egy olyan alak, vagy egy olyan tevékenységi kör rajzolódott ki, hogy Ify Lajos nagyon-nagyon szerette az egyház közössége. Ő egy ikonikus figurája volt.
Sőt, azt, ha jól tudom, ő is alapította?
Igen, és az a fonyódi templom, ami ott a hegyen, ugye somogyiaknak minden, ami kicsit magasabb, az hegy, én is somogyi vagyok, és ezt mi így mondjuk, ami a Fonyódi hegyen van, azt ő alakította ki, az orgonáját, a csodálatos Tóth Miksa üvegablakokat, de egy dolog csak ez a külcsíny. Ő egy több száz fős egyházközösséget vezetett, és ezen kívül behozta Fonyódra a Boldogasszony iskola nővéreket, és iskolát alapított. Ugye ezek hatalmas dolgok, és egy meghatározó közéleti személyiség is lett. Fiatalokat szervezett maga köré, és nagyon sok forrás utalt arra, hogy ebbe a Szentgyörgyhegyi magántulajdonban lévő szőlőhegyi birtokára, amikor még nem is állt ez a kápolna, kaposvári cserkészeket, pécsi diákokat. Ugye Pécshez különös kötődése volt, mert ott végezte a teológiai éveit, onnan indult, mint segédlelkész Baranya megyéből, és mivel keszthelyi születésű volt, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert a Balatonhoz való kötődése egyébként meghatározó volt, tehát ő Baranyából azokat a leveleket is olvastam a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban, amiket a tekintetben írt, vagy abban a témában, hogy kéri a feletteseit, hogy ő vissza akar kerülni a Balaton mellé, mert ő neki erős kötődése van, és így kerül aztán Fonyódra. És 1945 után, amikor egy átmeneti időszak van még Magyarországon, de érezhető a kommunizmusnak már a szele, de még úgy tűnik, mint hogy egy demokratikus rendszer állhatna föl, akkor ez a meghatározó figura kicsit hangossá válik a túl autonóm, túl szuverén egyéniség, és a levelek kiderül, hogy hát nehezményezik, hogy nem vezette pontosan az egyházi adóbevételeket. Tehát sok minden olyan dolgot nehezményeznek nála, ami valószínűsíthető, hogy elmaradt. Tehát, hogy ez tény. De ennek ellenére a fonyódi híveknek a tiltakozásából és a hosszú leveleiből kiderül, hogy számukra milyen fontos a egyházi vezetői Ify Lajos, de mégis megszületik a Veszprémi Egyházmegye részéről a döntés, és kényszernyugdíjazzák, ami, aki ismeri a katolikus egyháznak a szabályrendszerét, akkor tudja, hogy ez egy elég súlyos dolog.
Hány éves is ekkor?
Ekkor 1893-ban született, és 48-ban történik ez a kényszernyugdíjazás, tehát viszonylag még egy 50-es éveiben járó, nem olyan idős szeméről beszélhetünk, tehát az egyház esetében ez nem számít kornak. Viszont el kell hagynia a fonyódi, nagyon szeretett plébániát, és így kerül Szentgyörgyhegyre, ahol, ahogy említettem, ez egy magán tulajdon a családnak, és a források szerint ezt a kápolnát ekkor kezdte el építeni, mármint az összefoglalók szerint, de a valós források azt támasztották alá, hogy az 1940-es évek elejétől épült ez a kápolna együttes, mert ez egy több épületből álló kis együttes volt, és abban, hogy rekonstruáljuk, hogy ez az épület milyen is lehetett, nagyon nagy segítség volt a különböző, hát még a, ha nem is kortársak, de akik ismerték Ify Lajost, vagy a szülők jártak nála, ugyanis az kiderült, hogy az ő elvonulását követően rendkívül sokan megfordultak az Emmaus kápolnában, és így kerültem kapcsolatba, és ez is adta ennek az egész kutatásnak az érdekességét, meg értékességét, hogy az ország minden részéről sikerült kapcsolatba lépni olyan szemtanúkkal, akik tudtak elsősorban fotóanyagokat szolgáltatni. Az egyik legértékesebb fotóanyag Angster Máriától származik, ugye nagyon beszédes ez a név. Így van, és ez azért fontos, mert Ify Lajos pécsi évei alatt, és hát Pécsen volt ez az orgona gyártó család, a pécsi évek alatt elsajátította az orgona készítés mesterségét, ami egy nagyon fontos hivatásává és hobbiává is. Hát egyébként ez is a 45 utáni levelekben, amit az egyházmegyével folytat, egyfajta hibaként róják fel, hogy túl sokat foglalkozott az orgonáival, túl sokat ment a Szentgyörgyre, de ez csak zárójelesen jegyzem meg, de nagyon értett az orgonákhoz, és az Angster családdal való kapcsolata megmarad 45 után is, és Angster Máriának a szülei ott töltötték a nászutjukat. És többször ellátogattak a Szentgyörgyhegyre, és a családnak vannak fotóanyagai, illetve Angster Máriának a visszaemlékezése bele is került ebbe a könyvbe, és ki is egészíti azokat, amiket a tanulmányban leírtam, és az egyik fotón látszik, ami 1940-es évek eleje, ahogy épül a főépület.
Meg a főépület? Hát ugye volt itt remetesség, házvezetőnői lakás, kápolna, amit már emlegettünk.
Igen, ugye ez a főépületnek számított maga az Emmaus, ami egy valóban egy magánkápolna volt. Ez azért érdekes, mert magánkápolnai jogot kapott 1950-ben, szinte én úgy gondolom, hogy a térségben mindenképpen az egyetlen, de talán Magyarországon is, ami megkapta ezt a magánkápolnai jogot. Ez a főépület volt talán, de ez pontosan építésztársam, akivel ezt a könyvet jegyezzük, Bőgös András, ez pontosan körüljárta, hogy ez a kápolna, aminek egy ilyen magas tornya van, a legnehezebben kivitelezhető volt ebből az együttesből, és ezen kívül, ugye itt voltam az orgonája, itt miséze, szinte napi rendszerességgel jártak föl hozzák is a Pátibólhegy magasról, tehát a közösség életében fontos szerepet töltött be, és ezen kívül volt még Názáret nevű, Eremosz nevű, Animál nevű kis épületek, ezek elég egyszerű épületek voltak, de a nevükből is lehet következtetni, hogy állatokat tartott, barkács helyiség volt, illetve a vendégei számára fenntartott ilyen szállásadó egység is volt. Nem csak vendégeket fogadott, hanem úgymond fizető vendégeket is, akik arra fele túráztak, jártak, ott volt dolguk, akkor az közismert tény volt, hogy nála lehetett hát egy ágyat vagy kis helyiséget bérelni. Egyébként erre utaló forrás is van. A másik ilyen úgymond orálhisztori forrásanyag Kuslics Máriától, aki Zlinszky Jánosnak, a neves jogászprofesszornak a lánya származik, mert az ő édesapja az 1950-es években a turista vállalatnak volt a jogásza, és arra fele kirándult, és megörökítette, és két levél is származik a család, amit onnan küldtek, és abban részletesen leírja ennek a kápolna együttesnek a felépítését, vagy hogy mivel foglalkozott Ify Lajos, úgyhogy ezek a legértékesebb forrásait képezték ennek a könyvnek, és az is nagyon jó, hogy a leszármazottakkal azóta is aktív és jó kapcsolat van, és nekik is fontos volt, hogy ez a kötet megjelenjen.
Beszélgetőtársam továbbra is dr. Kovács Emőke történész, az Egy ember, aki kétszer halt meg című kötet szerzője.
Ha valaki még nem járt ott, nem ismeri, és még az interneten sem keresett rá az ifi kápolnára, aztán azt hiszi, hogy ezek valami kis ilyen düledező viskók voltak, kis épületek, valójában itt egy komplexum volt. Tehát amikor mondta, hogy nehéz volt, a legnehezebb volt kivitelezni a kápolnát egy embernek, egy tornyot felhúzni tetővel, keresztel, ez elképzelhetetlen.
Igen, és ezért is vágott bele Bögös András abba a munkába, amit a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas 3 éves tanulmányi szerződése keretében végzett el. Neki is az volt a célja, ami lényegében nekem, én az írásban tudtam emléket állítani, ő pedig keszthelyi illetőségüként elkészítette ennek a kápolna együttesnek a rekonstrukciós virtuális terveit. És nagyon részletesen feltárta az építészeti jellegzetességeit, és havi rendszeressége járt és jár föl a mai napig, és az ő kutatásaiból tudjuk azt, vagy ebből az összegzésből, hogy hogyan is épülhetett fel. Azért azt tudni kell, hogy ez viszonylag magasan fent van a hegyen, hogyan hordták föl, kik segítettek neki. És éppen most voltunk Kis-Apátiban egy könyvbemutatón, és ott a helyiek emlékeztek arra, hogy voltak segédei, sőt eljött egy úr, aki felolvasott egy szövegrészt, ami arra utalt, hogy az ő édesapja, mint kőműves, segíthetett ebben a munkában. Ezek azok a pontok, ahol még vannak kérdéseink, hogy mennyire tartotta a kapcsolatot a kisapáti közössége, lejárt-e a hegyről, kik járhattak pontosan hozzá. Ezeket pont ezekkel a személyes találkozókkal tudjuk árnyalni, és így teljesedik ki ez a kép, tehát ez a könyv ez lényegében egy elindítója egy olyan folyamatnak, ami még mindig hagy kérdéseket, de mindenképpen lényeges, hogy minél több adalékot kapjunk. Egy érdekességet még elmesélek. Éppen egy rádióinterjú adtam erről a könyvről, és aznap éjjel még írt nekem egy hölgy Monorról, aki azt írta, hogy nem gondolta volna, hogy életében még hallani fog Ify Lajosról. Nem balatoni illetőségű volt, de ő fiatal éveiben Kincs Lajos piarista atyával rendszeresen, és a szüleivel rendszeresen látogatta Ify Lajost, és még aztán fotókat is tudott nekem így a könyv megjelenését követően elküldeni, és egy nagyon jó aktív levelezésbe és beszélgetésbe kezdtünk, ami még árnyalta ezt az Ify képet, mert az volt a feltevésem, hogy annak ellenére, hogy ez egyfajta számüzetés is, nyilván egy kényszerű számüzetés, de mindenképpen egy ilyen másodlagos közösségi és akár egyházi közösségi élet is kialakult. Rendkívül sok egyházi személy megfordult nála. A helyi plébánosoktól kezdve az ország más részéről is, hiszen annak ellenére, hogy ő 48-ba oda föl, 49-re tulajdonképpen be is rendezkedik. Neki előtte olyan aktív közösségi élete volt, hogy ezt nem lehetett azonnal elvágni és megszüntetni. Ez az egyik fontos kérdés. A másik fontos kérdés, amire viszont már az ügynöki jelentések meg az állambiztonsági iratoknak a felkutatása adott részben választ, hogy volt-e itt valami olyan titkos ellenálló gócpont vagy tevékenységi pont, ami meghatározó lehetett. Ugye maga a hely az, ahogy szokták mondani, adja magát, hiszen azért elzárt volt a civilizációtól, és ha kaptam is választ ezekre a kérdésekre, ezek részleges válaszok, elsősorban az 1950-es évek elején jelenthetett olyan menedéket az Emmaus kápolna, amire bizonyítékú szolgál, hogy mi is László premontrei papköltő 1950 nyarát itt töltötte fönn az Emmaus kápolnában. Ez a Mécs László és társai pere nagyobb aktából, amit a Zámbiztonsági Hivatal történeti levéltárában megtalálható, ez részletesen dokumentált, és majdnem Ify Lajos is bekerült ebbe az eljárásba. Vannak róla is adatok, illetve jelentések, de aztán végül az ő személyét nem vonták be. De tény, hogy itt Mécs tulajdonképpen meghúzta magát, és versei születtek, és aztán őt végül 1953-ban elítélték.
Említett, hogy volt egy kis vendégjárás azért az Ify kápolnában, a Remetét fölkeresték magányában többek, és igaz vagy legenda, hogy volt egy zászlója, amit ha fölhúzott, akkor azt jelentette, hogy otthon van és fogadóképes.
Igen, ez azért érdekes, mert egyébként több ma élő, még gyerekként a kápolnához feljáró szemtanú is elmondja, de valójában azért is érdekes kérdés, mert nagyon úgy tűnik, hogy ő nem hagyta egyébként el ezt a helyet, és ez pont most a kisapáti bemutató kapcsán, amikor feltettem a kérdést, mert az volt a feltételezésem, hogy ő annyira mérges is volt a feletteseire, és tulajdonképpen nem is volt nagyon hova mennie ezen kívül, a helyen kívül. Szóval ez egy többszörös dráma egyébként, mint magánembernek is, meg mint egyházi embernek is, és ebbe a maga által teremtett kis szigetbe tudott kiteljesedni. Valószínű, hogy amikor ráért, vagy ideje volt, és szerette volna tudatni, hogy akkor most mehetnek hozzá, misézik. Egyébként nem csak ilyen egyházi jellegű szolgáltatásokat látott el, hanem források is, meg most a szemtanúk is elmondták, hogy a gyógynövényével gyógyított, tehát ő egy ilyen mindenesi szerepet töltött be, de nem járt le a közösségbe. Egyáltalán viszont sokan jártak fel hozzá a helyiek közül is, és ami még nagy kérdés volt, hogy hogyan látta el magát, ugye itt azért egy önellátó gazdálkodásról beszélhetünk, voltak állatai, és a faluból hordták föl neki tulajdonképpen az élelmet, és így tudott valamilyen megfelelő életmódot biztosítani maga számára.
Nem lakott vele egy házvezetőnő?
Igen, ez is egy fontos adalék. Lakott vele Luka Anna, aki hegymagasról költözött föl, és erről a száról tudunk a legkevesebbet, és azért várom a hegymagasi könyv bemutatót, ami valószínűsíthetően lesz majd, és remélem, hogy lesz. Mert az milyen érdekes dolog, hogy valaki felköltözik, hogy vállalja, sőt, ott van eltemetve, ugyanis Ify Lajosnak a sírja is ott van fönt a hegyen, és a házvezetőnő is ott van eltemetve. Ez is egy nagyon érdekes tény ebben a történetben.
Mondtam, hogy egy fájós ebb hely ez a Szentgyörgy hegyen, meg azoknak a lelkében is, akik úgy sajnálják ezt, mert igazán le van pusztulva. Hogy mehetett ennyire tönkre?
Igen, talán nincs is olyan helyszín a Balaton környékén, én, mint a Balaton történetével foglalkozó, és egyfajta lokálpatrióta, ezt így szemlélem, amire ennyi jelentéstöblet tevődött volna, ugye egy kultikus hely, egy kiránduló hely, egy szakrális hely, legendás hely, és nagyon méltatlanul ment valóban tönkre. Ennek több oka van. Egyrészt nagyon sok az örökös, tehát magántulajdoni kézben van. Pont a régebbi polgármesterrel beszéltem ott Kisapátiba, és ők mondta, hogy volt szándéka arra, hogy a település igyekezett megmenteni, és mindenfajta jogi lehetőséget megvizsgálni, de nem sikerült ezt a helyszínt megmenteni az enyészettől. Aztán van egy fontosnak tartom elmondani, mert ez is mutatja, hogy milyen fontos helyről van szó, egy civil közösség, Oswald Gáborék, akik alapítottak egy csoportot is az Ify kápolna megmentéséért. Aztán csak annyit tudtak elérni, hogy feljártak, rendbe tették, és a sírokat gondozzák. Ugye ez lényeges tény, hogy nem a kisapáti temetőben van Ify Lajos sírja, hogy a hivatalos gyászjelentésén is szerepel, valamint az újsághírekben is volt, hanem ahogy kérte, fent van a hegyen, és hát itt azért a halottnak járó tisztelet is szerintem egy nagyon lényeges dolog, úgyhogy ők minden évben tartanak ott egy megemlékezést. De a magántulajdoni jogviszonyok miatt, és a tulajdonosok hát közönye miatt nem sikerült ezt a helyet, és most már nem is sikerül, hiszen azt hiszem eltelt már egy év, amikor is ez a nagy ikonikus torony, ami egyébként már lentről látható, és jelezte a hegynek a, hogy mondjam, ezt az egész hangulatát, és el lehetett olvasni még ezt az Emmaus bibliai utalást, de nincs már, úgyhogy maradnak az elbeszélések, marad valamennyire ez a kötet, maradnak Andrisnak, a szerzőtársamnak a virtuális tervei, és egyébként őt annyira megindította ez a hely, hogy nagyon szép, hangulatos rajzokat is készített róla, a verset is írt, úgyhogy mindenképpen mindannyiunknak egy fontos inspirációt is jelentett egyben.
Elhangzott műsorunkban a Szentgyörgy-hegyi ifikápolna történetét ismerhették meg. Beszélgető társam dr. Kovács Emőke történész, balatonkutató volt. Honlapját nem csak a Balaton szerelmeseinek ajánlom figyelmébe. És ezzel már a Krisztus kereszt az erdőn véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József volt. Búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő.
Kedves hallgatóink, a 2013. január 22-i műsorunk ismétlése hangzott el.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép, egy szép fiatal emberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy az olyan narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magasívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval ez egy picit bonyolult kérdés.
Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
Igen, van egy ilyen feljogosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, öndösség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa, vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen emészthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.
Egy, két, há!
Ha megtetnéd, amit eddig még soha nem tettél még meg, de mindig akartad, csak nem volt alkalmad, vagy
a körülmények
miatt nem álltál neki, hogy mi lenne Isteni,
hol lennél igazán.
E pillanatban látom a szemedben az van, hogy kitalálhatnám. Apró jel, hogy akkor jó lesz-e így ma?
Jó lesz-e így ma?
Mert ha véletlenül nem, akkor leteszem az ágyat az aszfaltra. A rétet összetekerem, a párnákat elteszem, nem is a kukába dobom.
A kukába dobja.
A nap, a hold, a szél, egy zsákba belefér, úgyhogy erősen ajánlom. Megelőzve a baj, éj, urá! isteni, hol lennél igazán. E pillanatban látom a szemedben az van, hogy kitalálhatnám, hol lennél igazán.
Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amiben beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A nácizmussal, a nácisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első Igen. évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
Kétségtelen.
Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
óriásit alkotni.
Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igaz gyöngyi alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
Mint pszichológus és mint a területtel témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát az nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pesszimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől, a személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.
De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen Hát, ilyen nagyon érdekes, ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon férfi uralmú gondolkodásban nevelődött fiú az tud ugyanolyan feljogosított lenni, ugyanolyan empátia hiányos lenni, anélkül, hogy narcisztikus személyiségzavara lenne.
Igen, hát az is eszembe jut, hogy ez a jelen világ, ez a magamutogatós szelepvilág, azt harsogni, hogy ne vállalt fel a külsődet, legyél a lehető legtöbb eszköz segítségével a legszebb, a legek legje. Ez vajon kedvez annak, hogy kicsit eldeformálódjanak azok a személyiségjegyek, amelyek a normál kerékvágásban haladnának?
Igen, ettől tartok én is, hogy ez nem jó irány. Nem jó irányba megyünk ezzel. Abszolút rá segít. Tehát ha nincs egy ilyen kora gyermekkorból kialakult narcizmus, személyiségzavar, attól még a viselkedés válhat olyanná emiatt, hogy követi ezeket a példákat.
Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
Az áldozat segítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat 4-szer, 5-szer is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
Igen, így van.
És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját, ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól, tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebbe nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy aki tud segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek, és menekülni akarnak.
Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri meg várni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottóötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!